Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A Lukács evangéliumából olvasom a mára kijelölt ige szakaszt a 15. fejezetnek a 13. versétől a 16. versig terjedő szakaszt, amely így hangzik. És nem sokkal múlva aztán a kisebbik fiú összeszedve mindenét messze vidékre költözött. És ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobdúrba élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Eddig olvasom az igét. Tegnap Nyíregyházán a győrfi ilyen testvérünk azzal kezdte az ige hirdetést, hogy ebben az évben egy olyan ismert történetet olvasunk az Aliel Cima héten, amire sokszor talán már azt gondoljuk, hogy hát már megint a tékozló fiú története, hát ez egy annyira, bocsánat a kifejezésért, elcsépelt téma, hát annyit beszéltünk róla, talán nincs olyan kezdő hívő sem, vagy kezdő videóolvasó sem, aki nem ismerné ezt a történetet, és hát most megint erről kell beszélni. Hát mit is lehet erről újat mondani, vagy mi is az, ami bennünket ebben az évben, talán az év elején ebből a történetből imádságra buzdítana. Igen, lehet, hogy egy elcsépelt, bocsánat megint a kifejezésért, vagy egy nagyon jól ismert történet a tékozó fiú példázatáról szóló kis Jézusnak a példázata, de bevallom őszintén, hogy engem mégis mindig, minden egyes alkalommal, amikor elolvasom ezt a példázatot, akkor megráz maga a történet. Ha az ember nem felületesen kezdi olvasni, nem megszokásból kezdi olvasni újra és újra ezt a példázatot, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon megrázó történet, példázat áll előttünk. Miért is tartom én ezt megrázó történetnek? Három dolgot szeretnék említeni ezzel kapcsolatban, három dolog, ami engem legalábbis megráz ebből a történetből mindig. Egyrészt az, amivel kezdődik maga ez a példázat. Ugye több példázat, amit egymás után, ennek egy része a tékozló fiúnak a története, de az az előzménye, hogy jönnek Jézushoz vámszedők, jönnek bűnösök, hallgatják őt, figyelnek rá, és azt olvassuk az igében, hogy jönnek pedig a farizeusok, akik egy kicsit rossz szemmel néznek, és akkor talán a kifejezésem nagyon enyhe az Úr Jézusra, azért, mert hát olyan emberekkel barátkozik Jézus, aki nem méltó ahhoz, hogy egy magát tisztának, szentnek, Istenhez közel álló embernek megfelelne. Tehát olyan emberek vannak itt, akiket talán ők soha nem érintenének, és ők soha nem szeretnének ilyen emberekkel közösségben lenni. És akkor elhúzódnak a farizeusok, a zsidó emberek, mondhatjuk, hogy a vallásos emberek, nem csak Jézustól, hanem ezektől az emberektől is. És akkor Jézus elmondja többek között ezt a példázatot. Az egyik dolog, ami megráz ebben a történetben, az az emberi érzéketlenség, az emberi szeretetlenség, és kimerem mondani, hogy az emberi gonoszság, ami nagyon mélyen ott van ebben a történetben. Az, ahogy mi emberek képesek vagyunk ítéletet mondani a másik emberről, vagy ítéletet gondolni. ahogy képesek vagyunk kirekeszteni magunk közül embereket. Mert csak egyetlen egy bűnük van, hogy nem olyanok, mint mi. Mert egy kicsit másabbak. Más a körülmény, de sok minden dolog elválaszthat bennünket tőlük. Most a ünnepek kapcsán, itt a új év fordulóval kapcsolatban két történet is előttem állt, ami most újra eszembe jutott ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik történet, ami szintén megrázó, amit Jézus mond el, ami szintén egy példázat, amikor Jézus azt mondja, hogy két ember fölmegy imádkozni a templomba. Egy farizeus és egy vámszedő. És azt mondja az ige, hogy a farizeus odáll az Úr elé, és azt mondja, hogy köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ő. És nekem ez az egy szó, ami megragadta a gondolatomat, nem vagyok olyan. És ez a kifejezés, hogy olyan, ez mindent elárult. Olyan. Igen, olyan, mint ő. Hát ez olyan nyilvánvalóan ott van az emberben. És itt nem kell részletezni magát, azt a kifejezést, amit itt használ. A másik történet, egy hasonló történet, ami szintén Jézussal történt meg, amikor bement egy farizeusnak a házába, ott vendégül látták, és ahogy ment a beszélgetés, a vacsora, bejött egy asszony, aki odaborult az Úr Jézus lábához, kenetet kent az ő hajára, a könnyeire láttatta az ő lábát, és akkor azt mondja Isten igéje, hogy akkor a házigazda és az ott lévő sokaság így gondolkodott, nem mondták, csak így gondolt, hogy ha ezt tudná, hogy ez milyen asszony, akkor ezt nem engednének. Ha ő tudná, hogy ez milyen. Igen, ez is egy erőteljes megítélése a másik embernek. És mi a érdekes mind a két történetben, hogy Jézus soha nem azok mellé áll, akik ítéletet mondanak, vagy ítélkeznek a másik felett, hanem éppen amellé áll, aki ezt az ítéletet el kell, hogy szenvedje. És odaáll, sőt még az ige arról beszél a második példázatban, de az első példázatban is, hogy azt mondja, hogy hát ez a lámszedő, ez megigazulva ment haza. És ez az asszonynak pedig ide elmondja az asszonnyal kapcsolatban, hogy barátom, én bejöttem hozzád, meg nem csókoltál engem, meg nem mostad a lábamat, ő pedig mióta bejött, azt csinálja. Mi jogon akarod a másikat megítélni? Testvérek, a legkönnyebb ítélkezni. Ezt nagyon értjük. Én is, és azt hiszem talán mindannyian. Nagyon értjük, hogy kell ítélkezni. Volt egy idős férfi testvérünk, akinek meghalt a felesége, és nagyon meggyötörte őt, hogy egyedül maradt, és hát nehezen tudott ezen túl jutni, és az egyik bölcs testvér oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy testvérem, nem hívő ember módjára gyászolsz. Mert hát valahogy nehezen tudta ezt megemészteni. Egyedül maradt, egyedül kellett lennie, és annyira össze volt nőve az ő feleségével, és a másik, mondom, bölcs testvér pedig azt mondta, hogy nem kéne így szomorkodni, hisz az Úrhoz ment. És akkor azt mondta ez az idős testvér, hogy testvérem, lennél az én helyemben, akkor lehet, hogy másképpen gondolkodnál. Lennél az én helyemben. Ugyanezt olvassuk az igében, amikor Jób egyedül maradt, ugye mindenőt elveszített, és jönnek a bölcs testvérek is, és elmondják a Jobbnál jobb bölcsebbnél bölcsebb tanácsokat, és Jób is ugyanezt mondta, hogy testvérem, lennél az én helyemben. Biztos, hogy akkor is így gondolkodnál. És amikor ezeket a történeteket, vagy ezeket a igéket olvasom, akkor mindig szembesülnöm kell azzal, amit egykor a próféta mondott Dávidnak, amikor ugye Betsabéval védkezett, és jön a próféta Nátán, és elmondja azt a kis történetet, amiben azt mondja, hogy hát volt egy ember, akinek volt egyetlen egy bárányja, és a szomszédja, akinek bőven volt báránya, neki jött egy vendége, és elvette a szomszédjától az egyetlen egyet. És akkor Dávid fel háborodik, és azt mondja, az ilyen ember az ítéletre méltó. És akkor Nátán nagyon egyszerűen csak azt mondja, hogy Dávid, te vagy az ember. Testvérek, én vagyok ez az ember. Mi vagyunk. Nem azért mondja Isten igéje ezeket a történeteket, hogy olyan jól tudjuk olvasni vagy hallani azt, hogy milyenek az emberek. Egyszer egy körzeti utamnál, az Isten tisztelet után odajött hozzám egy roma testvér is, és megveregette a vállam, és elmondta, hogy testvérem, ez az ige hirdetés, ez nagyon, nagyon, nagyon ott volt, ez nagyon megérintett, csak az a baj, hogy a szomszédom nem volt itt. Csak hogy ő nem volt itt. Ha ő ott lenne, na akkor lett volna ütés, mert ez teljesen neki szólt. Nem másiknak kell hallgatni Isten igényét. Azt mondja Dávidnak, Nátán, hogy te vagy ez az ember. Én vagyok az, aki mindig ítéletet mondok a másikra. A harmadik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, tudom, hogy a másodikat kihagytam, de azt hagynám a végére. A harmadik dolog, ami megrázt engem ebben a történetben, az a gondolat, hogy ahogy az atya hazavágja ezt a mindent elrontott fiút. Igen, testvéreim, ahhoz nem kell bölcsesség, ahhoz nem kell erő, hogy az ember a másik embernek a elrontott dolgait a szemére vesse. Testvérek, ahhoz nem kell Bibliát olvasni, ahhoz nem kell imádkozó embernek lenni, ahhoz, hogy a másikat megítéljen. Nem azért olvassuk a Szentírást. Ahhoz nem kell templomba járnom, és nem kell naponta leborulnom az Úr elé, hogy a másik embernek elmondjam azt, hogy ő miben hibázott. Azt mindenki tudja. Menjünk csak be egy munkahelyre. Akinek van munkahelye, vagy volt, na hát az tudja, hogy mi van ott. Na ott aztán van ítélgetés. De nem kell a munkahelyre menni, menjünk be egy család. Egy családhoz. Egy családi közösségben, ahol sokszor azt halljuk, hogy a testvérek nem hajlandók egymással beszélni sem. Amikor a családon belül nem szólnak egymáshoz, mert valami közöttük valami miatt megítéli az egyik ember a másikat. Nem kell ahhoz templomba járni, hogy mi ezt meg tudjuk tenni. Nem véletlenül mondja Pál apostol Timóteus, hogy írt levelében, amikor azt mondja, hogy kedves Timóteus, mert az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, kevélyek, engedetlenek, hálátlanok, felfúalkodottak, akiknél sokszor megvan a kegyességnek a látszata, de az Isten igényének, Isten jelenlétének az erejét azt megtagadják. Igen, egy ilyen világban élünk, és ennek a világnak mi is a részesei vagyunk. Testvéreim, mihez kell erő? Ahhoz kell erő, hogy megbocsássak, ahhoz kell erő, hogy irgalmas legyek, ahhoz kell erő, hogy mindezek helyett átöleljem a másik embert, ahhoz kell erő, hogy hogy tudjak érte valamit tenni, úgy, ahogy itt olvassuk az igében, hogy az Atya elévánt, átölelte, megcsókolta. Ahogy mindvégig követte az ő gyermekének, fiának az útját, ahogy imádkozott, ahogy várta őt, hát ehhez kell az isteni erő, ehhez kell a kitartás. Az ítélgetés az jön, mondhatjuk így csípőből, rögtön, abban a pillanatban. Az Atya nem így áll előttünk, hanem az Atyának fáj, hogy a fiú mélységbe került. Fáj, hogy ilyen elesett állapotban látja őt. Testvérek, nem akarom felmenteni ezt a tékozó fiút. És Jézus sem menti fel, sőt, az Atya sem menti fel őt. De nem azt akarja, hogy okos gondolatokkal újra és újra odavesse neki azt, hogy barátom, fiam, mit rontottál el az életedben. Olyan sokszor jut eszembe Jézusnak a szava ott a kereszten, amikor látja a sokaságot, akik kiáltják, hogy feszíts meg, és emlékezzünk csak, hogy mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudják, mit cselekszenek. És ez fontos dolog, hogy mi, akik Bibliát olvasunk, akik Isten igényét ismerjük, akik imádkozunk, akik mondhatjuk, hogy napról napra megtapasztaljuk a kísértéseket az életünkben. Majdnem, hogy mondhatjuk, hogy a bőrünkön érezzük sokszor a sátánnak a kísértését, amikor jön, és amikor a gondolatokat megpróbálja a fülünkbe, a fejünkbe, a szívünkbe bele vésni. Nekünk tudni kell azt, hogy milyen hatalmas ereje van a kísértőnek. Az Úr azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Igen, a kísértő az, aki megzavarja sokszor az emberi gondolkodást, az emberi érzelmeket. Nem csak azokét, akik elestek, akik nyomorúságba kerültek, hanem a miénket is. És olyan megrázó dolog látni a történetben azt, hogy mit csinál az Atya. Előfut a tékozló fiú elé, átöleli, megcsókolja, úgy, ahogy van, mocskosan, bűzösen, fájdalomtól lelkiekben megtört fiút. És itt szeretnék eljutni a második dologra, ami számomra legalábbis megrázó ebben a történetben, és ez pedig az alapgondolatunk, ami arról szól, hogy minden elveszett. Minden elveszett. Testvérek, tudjuk azt, hogy mi a különbség mi közöttünk és az Atya között? Amikor azt a gondolatot halljuk, hogy minden elveszett. Az, hogy amikor mi akár a tékozó fiú történetét olvassuk, vagy az elveszett dologra gondolunk, akkor általában azt szoktuk kérdezni, vagy azt próbáljuk számba vetni, és elsorolni, hogy vajon mi volt az oka, hogy mindent elveszített. És akkor fel is soroljuk. Felsoroljuk, mi az oka, hogy ez a tékozló fiú ide került? Hát meg tudjuk mondani. Hát azért, mert nem becsülte meg, amilyen van, vagy volt. Na, egy temetésen voltam, és a lelkész arról beszélt az elhunyt férfivel kapcsolatban, hogy mindig pedáns volt, mindent a legjobban szeretett volna elvégezni, és ugyanakkor nagyon takarékos volt. És erre nagyon odafigyelt, hogy takarékosan élt. Hát mi azt szoktuk mondani, hogy lám-lám, eltékozolta a vagyonát, mert nem becsülte meg azt, amilyen volt. Mert nem tudott bánni vele, és ezerféle dolgot felsorolhatnánk azért, hogy lássuk, hogy na mi is történt ezzel a férfival. És szemére vethetnénk annyi mindent, amit ő tett. De testvérek, mire megyünk vele? Mire megyünk vele, amikor elmondjuk a másik embernek nagy bölcsen, hogy ezt se kellett volna tenni, azt se kellett volna tenni, barátom, hogyha nem így gondolkodol, akkor most máshogy lenne az életed, és akkor mire megyünk vele? Évekkel ezelőtt egy gyerektáborba indultunk el, és az első nap, amikor a gyerekekkel mélytáztunk, nem kellett sok idő, eltörtem a lábamat. Egy rossz ugrás, egy rossz lépés. Futottam, és az első nap egy recsre lettem figyelmes. Műtét, nagyon sok ideig ágyhoz voltam kötve, nem lehetett fölállni, nem lehetett semmit csinálni. És hányszor átgondoltam én ezt az esetet? Hányszor átgondoltam magamban, hogy hogy is történt? Éjszaka arra ébredtem föl, hogy ez az egész egy álom, és nem történt semmi. Nem fáj a lábom, fel tudok állni, és amikor felébredtem, akkor látom, hogy ez megtörtént. És hányszor átgondoltam, ha akkor nem ezt teszem. Ha máshogy léptem volna, ha nem vagyok annyira korom ellenére annyira bátor, hogy olyan nagyot ugorjak, akkor mindez nem történik meg. De megtörtént. És nem lehet visszacsinálni, pedig szerettem volna. Még mai napig is, hogyha időnként eszembe jut ez a mozdulatom, akkor egyszerűen nem tudok fölötte napirendre jutni, hogy miért is történt ez, mert sajnos az a baj, hogy ennek a lábtörésnek a következményeit ma is érzem. Tehát, hogy nem csak 3 hónapig tartott, hanem a mai napon is fáj. Majdnem mondhatjuk, hogy minden nap érzem a fájdalmat, és valószínűleg így is lesz, az orvos azt mondta, szokjam hozzá. Hát, de jobb lenne nem hozzászokni, ugye? De ezen túl vagyunk. A végeredmény ez. És lehet önvád a szívemben, lehet meghallgatni a másik ember talán jó indulatú tanácsát, hogy nem így kellett volna, de nem tudok változtatni rajta. Ezen túl vagyunk. Gyerekkoromban volt egy eset, átmentem a szomszéd fiúhoz, ott játszottunk nyáron általában a utcán a gyerekekkel, és hát én meggondolatlan voltam, és közel mentem a német juhász kutyájukhoz, aki egy darabig engedte, hogy simogassam, és én olyan boldog voltam, pedig mondták, hogy ez egy hamis kutya, de hát olyan kedves volt, tényleg olyan kedvesen hagyta, hogy simogattam, ott voltam mellett, egyszer csak rám ugrott, átharapta a kezemet, a szemem közé kapott, majdnem kiszedte a szememet, és akkor elindult a vér, feldagadt az arcom, ugye nem volt otthon egyetlen egy szülő sem, akkor mi megpróbáltuk elállítani a vérzést, valamivel bekötöztük a sebet, és hát elindultam haza. És mi történt? Meglátott édesapám, az volt az első. Te mit csináltál? És elkezdett kergetni. És körbe-körbe taladtunk a ház körül, mert én meg futottam előre, hogy mit csináltál? Hát ezen már túl vagyunk. Persze én értem, mert hányszor hallottam tőle, hogy fiam, ha összetöröd magad, én nagyon csatlak. Hát igen. De aztán én futottam, aztán egy idő után rájött ő, és meg én is, hogy ezt nem csinálhatjuk sokáig. Ezen is túl voltunk. Nem lehetett mit csinálni. A szemem fel volt dagadva, alig láttam, a kezemből folyt a vér, hát mentünk az orvoshoz. Nem lehetett mit csinálni. Pedig édesapám és édesanyám is elmondta, pedig fiam, mondtam, nem megmondtam, de és ezzel most nem tudom segíteni. Eszembe jutott Jób, mert az előbb említettem, hogy gondoljuk csak Jóbra, amikor ott ült a sebeiben, zsákruházba beöltözve a hamuban, közben vakargatta az ő sebeit, mert fájt, mert viszketett. Hányszor átgondolta azt a napot, hogy ma reggel is fölkeltem, elmentem, imádkoztam gyermekeimért, vittem az áldozatot, minden olyan jól kezdődött, és egyszer csak jöttek a hírek, elvitték a állataimat, összeomlott a ház, meghaltak a gyerekeim, családjaikkal együtt, engem elkapott valami kór, és most itt van. Itt ülök. Hányszor átgondolta, hogy de jó lenne felébredni, és azt mondja, hogy ez nem történt meg. És egyetlen egy nap leforgása alatt minden elveszett. Minden, ami számára fontos volt. És nézzük csak a tékozló fiút. Nála is ugyanez történt. Egy éhes, egy testileg, lelkileg összetölt, magába roskadt, magányos ember áll előttünk, akinek senki nem adott tenni. És eszembe jutott az a gondolat, hogy nézzük csak meg ezt a két embert, tudjuk a történetet. Ugye Jób történetében tudjuk azt, hogy jön a sátán, kikéri Jóbot, azt mondja, hogy jó, mindent elvehetsz tőle, csak az életét nem veheted el. És ott ül Jób, az ő nyomorúságában, fájdalmaiban. És aztán látjuk a tékozló fiút, a másik oldalt, aki ugyanolyan nyomorult helyzetben van, mint a másik. Mi a kettő között a különbség? Ha nem ismernénk a két embernek a történetét, hanem csak ott áll, vagy ott ülne előttünk két ember, mit gondolnánk Jóbról? Ugye? Mit gondolnánk mi róla? Tékozló fiú, és ott áll. Nem tudjuk az előzményeket, csak két embert látunk összetörve. És azon gondolkoztam, hogy nem az történne, mint az Úr Jézus másik példázatában, ugye a samaritánus történetében, hogy egy összetört, egy megtámadott ember feküdt a földön, jön a pap és a lévita, ránéz, miért került ez ide? Hát, ha lehet akkor, biztos valami rosszat csinál. Tehát valaki csak azért, mert van, nem kerül ilyen helyzetbe, biztos valami oka volt annak, hogy ő ide került. És lehet, hogy papként és lévitaként kerüljön ki, mert jobb azt meg sem érinteni. Hányszor olvasunk olyanról, hogy valaki rosszul lesz az utcán, és kikerüljük, biztos részeg. Na, már megint. És nem erről van szó. Isten igéje azt mondja, hogy Isten azt nézi, ami a szívben van, az ember pedig azt nézi, ami a szeme előtt van. És Istennek fáj látni a sátántól meggyötölt lelkeket. Fáj látni. És azt mondja Isten igéje, hogy ezért küldte el Jézus Krisztus. Azért halt meg a megváltó ott a kereszten, hogy ezeket a megfáradt, ezeket a megterhelt embereket, mondhatjuk, hogy reménységüktől megfosztott embereket felemelje, és újra örömöt adjon nekik. Ugye a fügefás történetben azt mondja a vincellér az atyának, hogy, vagy a gazdának, hogy hagyjunk még neki egy évet. És mi kell ahhoz, hogy valami ebből kialakuljon? Hogy az elromlott, gyümölcstelen, mindent elveszített életből valami legyen? Az, hogy lám-lám ez a fügefa is olyan, mint a többi. Nem. Megtrágyázom. Még valamit teszek érte, még valamit, mindent megpróbálok, hogy rendbe jöjjön. Hát az Úr ilyen, az Atya ilyen. Azért, hogy jó gyümölcsöt teremjen. És testvérek, olyan jó lenne megérteni, amikor az elveszettre, mindent elveszettre gondolunk, hogy Jézus bennünket is így küld el ebbe a világba, hogy ne ítélgessünk, mert ez könnyű. Ehhez nem kell keresztény embernek lenni. Ezt a világ megteszi. És milyen baj, hogyha mi is ebben a világot követjük. Nem. Isten azt akarja, hogy legyünk olyanok, mint ő. Ne ítéletet mondjunk a másik ember fölött, hanem mindent megtegyünk azért, hogy az a lélek, aki mindent elveszített, az hazataláljon az atyához. Még egyetlen egy dolgot szeretnék említeni a testvéreknek, és ez egy nagyon fontos kérdés. Kik azok, akik mindent elveszítettek? Kik azok? Mi? Nem, a tékozló fiúk. Mi nem. Ugye? Úgy beszélünk a tékozló fiúról, az elveszített, mindent elveszített emberről, ő. Ő. Mert mi mindig egy lecsúszott egzisztenciájú, egy szétesett emberi sorsot látunk magunk előtt, olyanét, mint a tékozló fiúét, vagy esetleg jónak a képét, vagy sok-sok más ember látunk, amikor a tékozló fiúnak a történetét olvassuk. De testvérek, nem kell eljutni idáig, hogy valaki mindent elveszítsen. Mikor veszítette el a tékozló fiú mindenét? Akkor, amikor már a disznók vágyójánál volt? Nem, testvérek. Akkor veszítette el mindenét, amikor megszakadt az atyával a kapcsolata. Sőt, tovább megyek, nem amikor elment, hanem amikor a szívében jöttek azok a gondolatok, ami egyre távolabbá vitte őt az atyától. Amikor először kételkedni kezdett az atya jó indulatában, amikor először feljött benne az a gondolat, hogy én máshogy szeretném, mert nem biztos, hogy amit az atya mond, az a legjobb, onnantól kezdve elveszített. Jakab azt mondja az ő levelében, hogy a kívánság megfogamván bűn szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. A kívánságtól indul, onnan, hogy elkezdek engedetlen lenni, amikor elkezdek távolodni Istentől, amikor elkezdek vele vitatkozni, amikor morgolódok, hogy miért engedi meg ezt az én életemben, amikor elkezdek máshogy viszonyulni az én testvéremhez, mint ahogy az atya viszonyul. Testvérek, nem csak az elment, távolra ment fiú volt elveszett, hanem az otthon maradt is. Ő is elveszett volt. Mert nem értette meg az atya megbocsátó felemelő szeretetét, mert amikor hazajött a fiú, akkor duzzogott magában, hogy atyám, nekem semmit nem adtál. Pedig az atya mondta, hogy mindenem a tiéd. De ő is mindent elveszített. Testvérek, mi is elveszett fiúk vagyunk. Mindent elveszített fiúk vagyunk, hogyha nem az atya indulata van mi bennünk. Mert csak ítélkezni tudunk, mert képtelenek vagyunk a megbocsátásra, az irgalomra, és távol kerülünk Istentől. Hadd olvassak még fel egy nagyon rövid gondolatot a Jelenések könyvéből. Az efézusi gyülekezetnek mondja az Úr Jézus, én tudom a te dolgaidat, tudom a fáradtságodat, tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazuknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradottál, és nem fáradtál el. Az ember, amikor olvassa ezeket a sorokat, akkor azt mondja, hogy hát ez az igazi keresztény ember, aki mindenben ott van, aki mindent megtesz, És aztán azt mondja az Úr, hogy te van is tanácsom ellened. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg, hogy honnan estél ki, és térjél meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és hát egy gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Ki is a mindent elvesztett ember? Te vagy az. Mi vagyunk mindannyian. Akkor, hogyha azt az életet akarjuk tovább élni, amit a világ tesz. Ha nincsen bennünk az az indulat, ami az Úr Jézus Krisztusban volt és az Atyában volt. És milyen jó lenne, ha ma azért kérnénk az Isten kegyelmét az életünkben, hogy őrizzen meg bennünket attól, hogy tőle egy picit is eltávolodjunk. Attól, hogy kétel legyen a szívünkben, mert az egyenes út ahhoz, hogy mindent elveszítsünk. Testvérek, Isten így akar bennünket felemelni ma este. Nem akar mindent elveszett emberként látni, hanem azt akarja, hogy benne vele együtt egy gazdag, egy hozzá hasonló, másokért élő és másokat segítő, másokat Krisztushoz vezető gyermekei legyünk. És én azt kívánom, hogy Isten ebben áldjon meg bennünket. Igen, könnyen ítélni, mint valamit tenni, és valamit oda szánni azért, hogy a másik ember, a mellettünk lévő, a testvérünk ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy mindent elveszítsen. Hát adja az Úr, hogy így gondolkozzunk mi is, és menjünk, és öleljük át, csókoljuk meg, bátorítsuk azokat, akik elesettek, és akik a sátánnak a tőrébe kerültek, és vigyázzunk, és imádkozzunk, hogy mi ne kerüljünk ide. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.